Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat a mai Biba Podcast felvételen. Mai beszélgetésünk központjában egy olyan médium lesz, ami majdnem egyidős a jazzzel, még egy kicsit fiatalabb is nála. Ez a tömegkommunikációs eszköz az emberiség segítségére volt háborúban és békében, örömben és bánatban egyaránt. A podcast mai vendégei a magyar rádiózás kiemelkedő alakjai, akiktől a jazz műfaja sem áll távol, sőt. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, elsőként Weiss Gábort, a Bartók Rádió szerkesztő műsorvezetőjét, illetve Kovács Lászlót, ismertebb nevén Jazz Kovács Lászlót, a 90.9 Jazzy szerkesztő műsorvezetője, és nem mellesleg a Műpás Jazz Showcase műsorvezetője.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Egy picit engedjétek meg, hogy az elején a magáról, a rádiózásról néhány adatot fölolvassak. Ahogy itt az előbb is mondtam, hogy kb. 100 éves a sztori. 43-ban az amerikai legfelsőbb bíróság hivatalosan is Teslának tulajdonította a rádió feltalálását, de 20 évvel előtte már az első kereskedelmi rádió adó 1920-ban a pennsylvániai állambeli Pittsburghben kezdte meg működését. A BBC, amit ugye előszeretettel idézünk egy csomószor, 22-ben rendszeresen már műsort szolgáltatott, és a CBS 1927-ben, tehát egy ilyen 100 éves történetről beszélgetünk. De ne menjünk el amellett, hogy a Budapesten, tehát a magyar rádiózásról is egy pici adat, 1925. december 1-én indult el a rádióadás. Vitéz Leveldi Kozma Miklós a rádió felállítatásának ünnepén 1925. december 1-én a következőket mondta. Elég érdekes egyébként. A magyar kultúra fegyvertára erős fegyverrel szaporodott. Ez a fegyver a most meginduló broadcasting, amelynek jelentőségét ismertetni nem szükséges. Mindenki tudja, mit jelent, különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy a hullámokon keresztül minden határon túl eljut a magyar szó. Én a magam és az igazgatóság nevében kijelentem, hogy minden üzleti szempontot háttérbe szorítva, ilyen szép gondolat, tisztán csak a magyar kultúra szempontját szem előtt tartva fogjuk ezt a fegyvert kezelni. Mindjárt ezzel kezdeném a beszélgetést. Ugye van egy kereskedelmi csatorna, és hát van egy közszolgálati csatorna. Úgy alapvetően mind a ketten én azt gondolom, hogy ennek szellemében gyártjátok a műsorokat, ameddig csak lehet. De meddig lehet figyelmen kívül hagyni a kereskedelmi szempontokat? Mondjuk akkor kezdjük egy veled, Gábor, hogy egy elvileg ugye ott csak azt gondolná az ember, hogy a Bartók Rádióban csak és kizárólag az számít, hogy te, mint szerkesztő, mit gondolsz arról az adásról, és a legjobbat abból megpróbálod kihozni, vagy, cáfolj meg, benneteket is köd bizonyos kereskedelmi szempont.
Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert nem köt semmilyen kereskedelmi szempont, és tényleg azt szerkeztem, amit szeretnék, és amit úgy gondolok, hogy egy közszolgálati rádióban szolgáltatni kell, akár milyen zenéről van szó, tehát a jazz zenén belül is mindenféle műfajnak mindenképpen helyet adok, akár szeretem, akár nem.
Van olyan, amit nem kedvelsz egyébként a jazz műfaján belül?
Hát, amit kevésbé szeretek, így fogalmazzunk, tehát ezt a nagyon elborult idézőjelben free jazz például nem nagyon szeretem, meg tulajdonképpen ezt a lightos jazz, a smooth jazz, igen, de hát végül is azt nagyon jó hallgatni, tehát igen. Én is szívesen elhallgatom, amikor csak ilyen háttérzenét hallgatok, tehát azzal ilyen szempontból nincs gond, de amikor jazz szeretnék hallgatni, akkor inkább a bebop meg ezek a műfajok jönnek.
Nálatok viszont nagyon is figyelembe kell venni, hogy a néző mit szeretne hallgatni, és nem véletlenül mondjuk jazzy az adó neve, pontosan azért, hogy beférjenek olyan előadók is, akik egyébként, hogyha szigorúan véve jazz rádió lennétek, akkor nem kapnának ott helyet?
Bizony. Ugye a közszolgálati rádió az tulajdonképpen egy csomó kötelezettséggel is jár. Cserébe azért, hogy nem kell állandóan a hallgatottsági adatokat meg a kereskedelmi bevételeket böngészni, mi pont fordítva működünk. Nálunk ez egy kihívás, a jazz indulását megelőzte egy közvéleménykutatás, egy ilyen saját közvéleménykutatás, amiből nagyjából az derült ki, ez 2007-ben volt, tehát most már azért majdnem 20 éve, hogy az emberek meghallják azt a szót, úgy általában a rádió hallgatók, hogy jazz, Szitokszom. És akkor megjelenik a lelki személyik előtt egy dobos, egy bőgős, meg egy kongás, mindegyik a saját univerzumában zenél, és aztán valami van. És ez 9 percnél indul.
Játsszunk össze-vissza, és az a jazz, ezt gondolják.
Így rád, ilyet nem szeretnének hallgatni, igen, mondták igen, ők. Igen. De erre rájöttek Amerikában is nagyon hamar, ugye? A most már egyáltalán nem smooth jazznek nevezett stílusra, most már contemporary popnak mondják. Aha. A kintiek is ugyanezt. Rájöttek, hogy ezt valahogy közel kell hozni a rádió hallgatókhoz, tehát én úgy képzelem, hogy aki nem szereti a jazzt, vagy még csak barátkozik vele, az mondjuk hallgat minket, és amikor egy ponton túllép ezen, most mintha magunk ellen beszélnék, de nem, mert ez így egy jó misszió nekünk is, akkor azt mondja, hogy na, akkor ezeket már kipipáltam, akkor most nézzük meg, mi van a Bartókon, mert az egy egészen más univerzum lesz a jazzben. Tehát nálunk az Y az egyértelműen azt jelzi, ugye az volt az első szlogenünk, hogy zenék a jazz érintésével. Igen. És ugye ez egy nagyon nagy halmaz. Tehát, hogy popzenészek. A Rod Stewart az első Grammy-jét jazzlemezzel nyerte. Például pedig előtte már 30 évet összemuzsikált. Szóval nálunk ez a belépő, és kérdésedre válaszolva kell, hogy figyeljük az adatokat, mert mi a piacról élünk, támogatást nem kapunk.
Meg egyébként én azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy én utólag jöttem rá, amikor igazán jazz rajongó lettem, hogy én már a popzenében is azt szerettem, amit akkor nem tudtam, Sadét vagy a Stinget, pontosan azért, hogy akikkel játszanak, tehát egész egyszer lehet hallani, hogy azok a zenészek, azok jazzisták, és ettől valahogy őket is odasorolom. És nem csak azért, mert mondjuk a Englishmanben van egy konkrét olyan szóló, ami Marcellisnek tulajdonítható, és hát az ugye egyértelműen egy jazz szóló, hanem az összes többi dalban is hallja az ember azokat a harmóniákat, azokat a megfogalmazásokat, amik egyértelműen arra utalnak, hogy jazzzenészek állnak bizonyos popzenészek mögött. És akkor én rájöttem, hogy hú, milyen érdekes, hogy én már akkor is jazzt hallgattam valamilyen formában. Ezekre is gondoltok egyébként ilyen értelemet, hogy mit tudom én, egy Sting simán befér a repertoárba?
Simán.
Vagy a Shada, akit épp az előbb említettem?
Ők azok, akik pont azon a határon mozognak, amivel be lehet húzni az embereket ide. De azért ne felejtsük, hogy az amerikai populáris zene az bluesból,
igen,
és jazzből indult minden.
Nekem Stevie Wonder is jazzista.
Ezen a vonalon fejlődött ki.
Igen.
Úgyhogy abszolút jelzi, és ők azok az előadók, akik pontosan arra alkalmasak, hogy aztán elmélyíthesse az érdeklődő, a zenei érdeklődését, és keményebb felé is elindulhasson. Itt is van egy határ, de tökéletesen jól jelzik azt az Y-t, ami a rádium nevének a végén van.
Ahogy elhallgattalak az előbb, mi pont
fordítva igen,
gondolkozunk, tehát például, mivel ugye mi elsősorban klasszikus zenei adók vagyunk, tehát mi nagyon szeretjük azokat a jazzzenészeket, akik viszont a klasszikus dallamokból indulnak ki, tehát például a Sárik Péterék, igen, a Beethoven, igen, Bartókot dolgoznak fel, mert így mi úgy gondoljuk, hogy akkor a klasszikus zene kedvelők közül
is
tudunk hozni
a
jazz, igen, embereket.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert túl vagyunk néhány podcaston itt ennél az asztalnál, és nagyon sok zenésszel beszélgettem, és többköbb például az Olá család is itt volt, és ők is, megkérdeztem, hogy mostanában mit hallgatnak, de megkérdeztem a Fekete Kovács Kornélt például, és ő is azt mondta, hogy egyre inkább ők meg mennek a jazz irányából a komoly zene és a klasszikus felé, igen. Igen, igen.
Ezt annyiban tudom megerősíteni, hogy az édesapám zenész volt, zongorista, de leginkább is vendéglátózott sokat külföldön, ez egy kemény műfaj,
megérne egy külön
villa mellé, igen, vagy villa alá játszani, és persze játszott az összes kötelezőt, az I've Got You Under My Skin-től kezdve a popzenéig, igen, de ha most megnéznéd a hagyatékában a CD gyűjteményét, 99% a klasszikus
volt.
Oda jutott el, hogy Grieget, Mozartot, Rachmaninovot, szóval na, az ott az irány. Tehát mi például a jazzivel a leges legelején állunk. Nálunk is összeér a klasszikus a jazzel, mondjuk Gershwinnél.
Igen.
Tehát játszunk olyan Gershwint, amiről tudjuk, hogy éppen ott a határon mozog. De mi vagyunk a legelején, és akkor majdnem a végén, vagy a folyamatnak a professzionális részénél ott van a közszolgálati, ami valóban jazz és klasszikus.
Picit menjünk már vissza a legelejére, és nem is feltétlenül a rádiózás hőskorában, hanem hogy a ti hőskorotokban, amikor még kis srácok voltatok, és a csattogó szárnyú falepkét tologattátok, hogy mi volt az első olyan élményetek a jazzzel kapcsolatban, ami behúzott benneteket?
Most kezdte Gábor.
Ja. Hát én olyan 13-14 éves koromban, vagy egy kicsit később kezdtem érdeklődni a jazz iránt. Igazából nem a szüleim hatására, mert ők inkább popot, koncot, fonográfot, illést, ilyesmit hallgattak, és vittek is koncertre. Én ott voltam már az egyetemi színpadon a 60-as évek végén, vagy 70-es évek elején. De aztán a középiskolában ugye konziba jártam, és ott volt egy-két olyan srác barátom, akik megismertettek a jazzzel, és mondták, hogy na menjünk el, voltam Dave Brubeck koncerten, a sportcsarnokban voltam a három gitároson, ugye az Old Man, a John McLaughlin, Paco de Lucián például, és akkor ezeket aztán elkezdtük hallgatni, és hát sokkal kiszélesedett ez a repertoár elég hamar. Hát érdekes, hogy akkor még a magyarokkal nem nagyon ismerkedtünk. Ez tulajdonképpen nekem egy rádiós műsor kellett ahhoz, hogy a magyar jazzzel megismerkedjek. Volt ez a bizonyos Magyarországról Jövök című Kossuthos műsor, ahol az egyik zenei szerkesztő én voltam, és mivel ugye az volt a cím, hogy Magyarországról jövök, hát mondom, akkor itt magyar zenét kell adni, ilyen összekötő zenét, ugye, ami nem énekes, tehát, és nem is poénzene, és akkor elkezdtem hallgatni a magyar jazzt. És akkor, amit úgy gondoltam, hogy a Kossuthon egy ilyen műsorban jól hangzik, akkor azokat játszottam be, és nem voltam rest, és akár saját pénzen is vettem jazzlemezeket, hallgattam őket, mert hát akkor még nagyon kevés felvétele volt meg a rádiónak magának.
Na én pont a másik oldalról jövök, ugye apukám kint dolgozott Németországban, nem vették el tőle a Csikkorját, vagy a Return to Forever-t.
Azt tudták, mi az.
Igen, ezek, vagy a Tom Jones Live in Las Vegas című koncert albumot, ami nekem egy meghatározó élmény volt, mert ugye standardeket is énekelt azon a Tom
Ezt nem Jones is ismerem, jól mondod, hát akkor
Ha én nem hallgattam meg 1500-szor, de ezt most komolyan vállalom, akkor egyszer sem. Az életrajzi könyvében is ír erről a koncertről, és ott például voltak olyan fúvós betétek, amik nálam a swing szeretetét egy kicsit elővezették. Az első ilyen nagyon komoly élményem az a Manhattan Transfer féle Four Brothers volt, ugye Woody Herman.
Igen.
Hát ott olyan hangszerelés van, hogy úgy kapkodod a fejedet. Szóval én abszolút a populáris világból érkezem. George Duke-ot hallgattunk, Earth, Wind & Fire, tehát soul-t, funkot, R&B-t, meg mellette ezeket a jazzeket, Stanley Clarke-ot, és aztán ez összeállt azzá, ami, de egyszer majd talán készíthettek egy olyan beszélgetés, most eszembe jutott, hogy ez a klasszikus jazz találkozás, ez hogy van, mert a klasszikus zene európai, mondjuk így fehér.
Igen,
ma még szabad
igen.
ilyet mondani nálunk, viszont a jazz az meg vastagon fekete és amerikai. És amikor hallgatsz egy beszélgetést a Herbie Hancockkal, aki ugye amerikai is, és fekete is, és megvan a gyökere, és vénából jön nála, hogy ő mikor szembesül először Bachal, ami annyira messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, és mégis, hogy összeér, ugye, egészen csodálatos. Hát ugye Görsvinék innen vitték oda a klasszikus zenét. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés lenne, de nem húzom itt hosszan. Tehát én populáris zenéből jövök. Az ottani hangszerelésekben volt egy pár, amikor én nagyon jól mögé van téve a fúvós, és úgy érzem, hogy úgy meglöki az énekest, és aztán lett ebből ez, ami most van.
Vannak-e olyan pontjai a jazznek, mint ünnep, amit így a műsorotokon belül így kiemeltek? Szokott olyan lenni, hogy, vagy szoktatok-e olyan tematikus műsort csinálni, hogy nem tudom én, valakinek a születésnapja kapcsán, és akkor aznap az ő szerzeményeivenek, vagy ő játszik. Szokott ilyen lenni?
Igen, én rendszeresen figyelem a születésnapokat, évfordulókat, úgyhogy ez mindenképpen egy sorozat. Van egy Old Jazz nevű műsor minden csütörtökön, ott az azért találtam ki ezt a elég banális címet, hogy ott bármit adhassak, és akkor így szoktam ezeket a születési évfordulókat és egyéb évfordulókat is, meg például kitaláltam olyat, hogy volt egy pár műsoron, hogy egy standard több előadás.
És wow, akkor, ez de érdekes.
És akkor egy népszerű standard egészen a eredetitől a napjaink feldolgozásáig akár 5-6-7 féle változatban meghallgatható.
Egyébként te élőadást csinálsz?
Nem, ezek mind
felvételek. Ezek mind felvételek?
Mind, igen. Hát most mit nevezünk élőnek? Tehát koncerteket is rendezünk, tehát az is van, hogyha az élőnek számít.
Nem, arra gondoltam, hogy van-e esetleg valamilyen lehetőség arra a hallgatónak, hogy műsor közben
nincs. Az nincs. Tehát ezek mind ugye este 11-kor mennek.
Igen, tudom, mert néha, amikor vezetek a vidékre, akkor beszoktam kapcsolni, és
azért
nagy örömmel hallgatom.
Ezt az időpontot, mert akkor 10 órakor volt, akkor főleg a jazzmuzsikusok mondták, hogy tehát én ezt nem tudom még hallgatni, mert még játszom.
Igen.
És akkor
ott hazafelé az utóbbék
beletett. Igen.
Azért is érdekes, mert egyrészt szerintem ez egy ilyen hát akkora zenei anyag, hogy az ember mindig hall valami újat, ami, azt nagyon kedvelem, amikor magyar kollégákat választasz, mert akkor az ember egy kicsit jobban megint rálát arra, hogy hol tartanak bizonyos projektek, és hogy persze tudja az ember, úristen, milyen fantasztikus zongorista a Nagy Jancsi. Pont, tényleg az. És akkor jó, de hát utoljára, mikor is láttam koncerten, nem most volt, és akkor egyszer csak hall az ember egy adást, és akkor hallja, hogy hol tart, éppen mi az, ami őt most foglalkoztatja, úgyhogy én boldogan hallgatom.
Igen, hát van ez a Jazz Mosaic című műsor, ugye az egy beszélgetős műsor, tehát ott az aktuális koncerti életből veszem a riportalanyokat. Elsősorban, hogyha lemezben mutató koncert van, akkor arról mindenképpen megkeresem az előadót, és akkor a lemezben mutató koncertről adok egy kis részt a beszélgetésből a Jazz Mosaicban szerda este, és aztán egy későbbi időpontban le is tudjuk mi adni az egész lemezt, ugye, mert minden kedden viszont az Éjszakai Jazz Club az a vadonatúj jazz lemezekről szól, ami egyszerűen fantasztikus, én nem is hittem volna, amikor elkezdtem ezt a sorozatot, de van 52, sőt több is egy évben megjelenő magyar jazz lemez.
Hozzátok mennyi ilyen anyag jut el, és ki az, aki ezeket meghallgatja, és úgy dönt, hogy bekerül a programotokba?
Többen vagyunk, hárman, akik így összeszedjük a különböző ismerősöktől.
Sokat kaptok egyébként?
Van egy levelező lista, egy még smooth jazznek nevezett, ott ontják, mert azért Amerikában ez még nagyon megy, ennek elég komoly piaca van, de ők elmentek egy másik irányba, ők például ilyen tengerjáró hajókon a karibi vidéken 3 hétig körbe hajózzák a vidéket, és akkor az összes jazzzenész elmegy fellépni. Tehát ott egy ilyen irányt vett, mert meg kell újulnia, és egyelőre úgy látom, hogy nem, de zárójelbe teszem, az amerikai smooth jazz ez nem a mi műsorunknak a témája, de kapunk mindenfélét. Itt most az a helyzet, hogy a bőség zavarával küzdünk, mert a mennyiség szakadt ránk, és akkor most édesapámat kell, hogy ide idézzem, ugyanis például ugye a klasszikus zenénél tudjuk, hogy a konfiguráció nagyon fontos. Van, aki kocsissal szereti a Rachmaninov 2-t, én a Klacsen-Solti félét preferálom. Tehát nem mindegy, hogy Spotify-on rákeresel a Rach 2-re, akkor kapsz 15 zongoraművészt 63 féle zenekarral, hát hogy ott azért mindenkinek megvan a preferenciája. Így van ez a jazzben is, hogy mindent rádöntenek, vagy a jazz szélén lévet, és akkor ki kell mazsolázni. De nyilván, ha az ember ezt csinálja, és már majdnem 30 éve, akkor azért kell, hogy füle legyen hozzá, hogy mi legyen. Nekem volt olyan műsorom, ami heti rendszerességű volt, a Jazz Kovács, és én most napi műsort viszek, és én minden nap beszélek születésnapról, meg eseményről is, és ez jó alkalom arra, hogy el tudjak sütni olyan dalokat délután főműsoridőben a hallgatóknak, amihez kapnak egy kis szaknyelven kontentet, egy kis információt, mert szerintem 10 emberből 11 nem tudja, hogy melyik Görsmi volt a zeneszerző, és melyik a szövegíró, és hogy Cole Porter egyelül írta a szöveget meg a zenét, vagy most volt a Tommy Dorsey-nak a születésnapja, azt hiszem felvételünk előtt egy nappal, de nem a Jimmy Dorsey-nak, látod, én is összekeverem, de a Tominál kezdte a Frank Sinatra, és akkor az ember betol egy Jimmy Dorsey-t, és adott mellé valamit. Mi megint így próbáljuk az embereket behúzni ebbe a dologba, de hogy az újdonságokra válaszoljuk, rengeteg van, nagyon széles a skála, itt nagyon elindultak, tehát már hip-hop művészek is használnak jazz hangmintákat, tehát nekünk a bőség zavara van. Úgyhogy hárman szoktunk nagyjából így összeterelgetni, hogy akkor mi kerüljön be.
Egyébként szoktam mondani, Isten áldja a Frank Sinatrát, vagy a hasonló jazzistákat, akik tulajdonképpen tényleg behúznak olyan embereket is hát a műfaj szélére tulajdonképpen, ahol kezdődik a sztori, de legalább mégiscsak hallgatnak big band muzsikát, ami szerintem fantasztikus, és akkor lehet, hogy azt szoktam mondani, hogy most nem megbántva senki, de olyan úgyse hallgatja ezt a műsort, akit meg tudnék bántani, hogy onnan, hogy hosszú fekete haj, onnan nincs Miles Davis. Tehát olyan, onnan
nagyon nehéz fogalmazunk.
Igen, onnan van, hogy gyerekkorban Stinget hallgat a család, meg Whitney Houstont, meg LGT-t, meg nem tudom, és akkor egyszer csak aztán Michael Bublé-t, aztán egy kis Sinatrát, és akkor onnan már lehet step by step oda eljutni, hogy akár, hogy nem tudom, tényleg még akár a free jazzig is, de hogy Onnan nincs, hogyha nincs egy alap, amit otthon az ember, ahogy te is mondtad, hogy miket hallgattatok meg, ahogy te is meséltél, hogy onnan van, onnan el lehet jutni a klasszikus zenéig is, meg a jó zenéig, inkább azt mondanám. De onnan, hogyha 0-24-ben egy gyerekkel a nézését és a járását figyelik, ott onnan nincs.
Szerintem. De azért az is milyen érdekes, hogy alapvetően, főleg most, hogy már negyedik éve vezettem a Jazz Showcase-t, és tudom, hogy roma fiatalok félelmetes módon űzik a jazzt, és nem tudok nem párhuzamot vonni a feketékkel odakint, igen, akiknek ez szintén vénából jön, hogy miközben ők ezt a jazzt így űzik, és akkor nem beszéltünk még ugye a cigányzenéről, eközben ugyancsak ő közöttük van meg az a réteg, akit ez még nem ér el, vagy nem ér el. De lehet, hogyha hallanák, hogy ő is roma, és mit muzsikál, akkor előjönne most az, hogy ezt kinek a feladata elérni, vagy kinek hogyan kéne, ez egy, nem ennek a beszélgetésnek a témája, de kétségtelen, hogy a fekete hajtól nehéz megérkezni, mondjuk Herbie Hancockig, vagy akárki másik. Ezt mi például nem tudjuk felvállalni. Én úgy szoktam fogalmazni, senkit meg nem bánt, hogy például a jazzy, az nem építkezéseken szokott bömbölni. Ez egy tény megállapítás. Mindenki azt von le belőle, amit akar. Senkit nem bántok. Ugyanolyan emberek az építkezésen dolgozók, csak nekik másra van szükségük ott. És ugye a legnagyobb dilemma rádiózás szempontból a jazzzel kapcsolatban az, hogy mi az, amit elbír a rádió, és mi az, ami akkora intimitást kíván meg a koncertterem, vagy a négy fal közti intimitást egy 9 perces szóbat, vagy a Kind of Blue album, hogy azt úgy hallgasd, ami nem megy át a rádióban, mert piros lámpánál állsz, beledudálnak, megcsörren a telefonod. Szóval...
Igen, erre pont a Kind of Blue, ami nekem a top 10-ben benne van, és van szerencsém otthon még birtokolni hozzá azt, nem tudom, tudjátok, hogy megvannak az anyagok, hogy készült. Tehát, hogy nem csak maga az album, hanem, hogy ilyen, hát tulajdonképpen ilyen, hát, amit nem használtak föl, de nekünk nagyon érdekes a mi fülünknek, hogy úristen, így indul, de aztán még nem ez marad bent, hanem egy másik verzió, meg egy nem tudom, baromi érdekes. És egyszer hallgattam az autómba, és édesanyám még élt, és ült mellettem, és megérkeztünk, és kikapcsolta. És mondtam, hogy anyu, tanuld meg egy életre, hogy vannak előadók, akiket, ha megérkezünk egy autóval, akkor sem kapcsolunk ki, hanem egyszerűen muszáj végighallgatni azt a kompozíciót, dalt, nevezzük bárminek, mert egyszerűen nem tud úgy az ember kiszállni a kocsiból, hogy félbe maradt egy ilyen sztori, és akkor láttam szegény, hogy baromira nem értem, hogy miről beszélek, de annyira erőszakosan mondtam, hogy megjegyeztem, hogy ez
ha mondtad van. Volna neki, hogy anyu, a kék Dunakeringőt se kapcsolnád ki, ugye? Vagy a Trich Tach Polkát?
Igen.
Mert megvárnád
igen,
a végét.
Igen. Kik azok az előadók, és akkor most itt a felét fordul, Gábor, hogy mondjuk a top 10, aki, hogyha kellene neked egy ilyen best of-ot összeállítanod. És hogy kik azok, akik szinte biztos, hogy nem maradhatnak ki. Hát
Ella Fitzgerald
nem maradhat ki a műsorban, igen.
De Sarah Vaughan se, mert az a Gershwin lemeze például a Michael Tilson Thomas-szal, és hát az egy koncert, tehát az egyszerűen hihetetlen. De hát most, ha csak a régieket vesszük, ugye akkor Dave Brubeck, Benny Goodman, nem is tudom, abból a korból, Count Basie, de Art Tatumot is nagyon szeretem. Én szeretem különben például a Ragtime-ot, meg a Dixielandet is, tehát abból a műfajból, hogyha magyarokat is mondhatunk, akkor Benko Dixielandék, vagy a Molnár Dixielandben, tehát nagyon,
jó, tudom,
nagyon
hogy az ízlés
sokan,
is egyébként, meg kézzétek, én már találkoztam olyan jazz trombitással, aki azt mondta, hogy ő kifut a világból, ha meghallja, hogy a Miles Davis a kezébe veszi a hangszert, amitől én sokkot kaptam.
Igen, szóval ez is érdekes.
Mert azt gondolná az ember, hogy vannak ilyen megkerülhetetlenek, tehát akikre mindenki azt mondja, hogy az elő nem fordulhat, hogy az nem tetszik egy zenésznek. De látjátok?
Ez szubjektív.
Igen, hogy milyen érdekes, hogy még ebben
csak
is van.
Ne, hát az igen. Az nem azt jelenti, hogy mindenki igen. Másnak is rossz.
Hát Miles Davis se lehet kikadni, de Louis Armstrongot sem.
Nem.
Természetesen, pedig teljesen más.
Teljesen más. De valószínűleg Miles nincs Louis nélkül.
Igen, ez valószínűleg így van. De mivel én zongorista vagyok eredetileg, úgyhogy maradjunk például a zongoristáknál. Chick Corea, Herbie Hancock, ahogy eljátszották a Bartók Oszcinátot, mikor először meghallgattam, akkor úgy kicsit úgy szíven ütött, tehát a két zongorás koncertjeik az fantasztikus, de hát kisgyere természetesen. A magyarok közül Sárik Péter például, de ha trombitásoknak, a Fekete Kovács Kornél, meg a Mahó. Úgyhogy nagyon sok, és nagyon kéne azért gondolkoznom, hogy most kit.
Gondolom, ilyenkor azt is figyelembe vennéd, hogy van neked egy ízlésed, és tudod, hogy körülbelül mi az, amit a közönség elvár. Egy kicsit azt
hiszem, hogy a zenét, gitárosokat ne hagyjuk.
Csodálatos.
Ki, például. Mert azért közöttük is.
Arról is van egy nagyon cuki történetem, az egyik koncertre egy nagyon kedves barátom elhozta a barátnőjét, és úgy gondolta, hogy ez egy első lépcsőnek nagyon jó lesz egy Pat Metheny koncert. Elég bátor volt, de hát ő tudta, hogy mit csinál, és akkor egyszer csak a koncert felénél megkérdezte a hölgy, hogy nem, énekelni nem fog senki? Jó, csak hát egy karaoke buli volt, igen, és igen. Az énekes nem érkezett be. Na mindegy, szóval, hogy igen, de hát az csodálatos muzsika.
Igen, szóval annyi ága van a jazznek is, amit lehet szeretni egyszerre, úgy értem.
Hogyan? Tehát, hogy nem zárja ki az egyik a másikat.
Igen, tehát úgyhogy nagyon nehéz erre válaszolni, és lehet, hogy felsoroltam már 10 nevet.
De értem, amit mondtál, de nekem ezt tetszett, igen. Amit mondtál. Nálatok gondolom, akkor igen, van a tetszésed. Igen, és...
Én teljesen máshonnan jövök, és szerencsém is van, mert azért a jazz elég vastagon át szüremlik a populáris világba. Ha először az eredeti Cantaloupe Islandet mutatnám meg valakinek, egy 20 évesnek, akkor sikítva elrohanna. De ha a hip-hop verziót, a US 3 Cantaloupe-ot mutatom meg, és utána mondom meg neki, hogy te...
Egyébként gyere, csak hallgass meg ezt, igen.
Ez is egy jazz zene, és még tudnék ilyeneket sorolni, akkor lehet, hogy másképp állna hozzá a dologhoz. Ha nekem meg kéne barátkoztatnom, akkor... Az első, ami eszembe jut, hogy hiába mutatok egy Glenn Millert, ha az a felvétel 1939-ben készült,
és picit azt nem recseg, veszik. És igen.
Pont a Glenn Millernek van egy olyan albuma, ugye 87-ben már digitálisan tudták felvenni a Glenn Miller Band akkor élő összes tagjával, ugye, mert szegényt elvesztettük a csatorna felett még a világháború környéken a Glenn Millert, akkor már jobban odafigyelnek. Tehát a minőség nagyon fontos, hogy az úgy szóljon. Én biztos, hogy Diana Krallt egyértelműen hallgattatnék velük, mert ő csak
külsően
úgy definiálta magát, dolga, hogy ő csak egy jazz énekes, de rengeteg standardet ad elő. És azokat, akiknek a darabjai valahogy átjöhettek a populáris világba. A George Duke-ot én azért emelem ki, mert ő a Cannonball Adderley mellett is nagyon kemény jazzt is művelt, amit nem lehetne meghallgattatni, de vannak olyan dalai, amik már majdnem az R&B-be csúsznak át. Tehát én ebben gondolkodom, hogy az a végállomás, vagy az az expert level, ha szabad így mondani, mint a Gábor elmondott, képvisel, és oda be kell őket vezetni, a Bublé egyértelmű.
Abszolút. Hogy Isten ő nagyon jól áldja Michael Bublé.
És hadd mondjak magyarokat, és remélem, hogy nem leszek valamilyen fajta kiátkozott ezáltal, de azt tapasztaljuk a jazzi indulása óta, hogy egy csomó olyan művész van, aki a full populáris zenében élt, meg él mind a mai napig, és egyszer csak hozta a swing lemezét. Ilyen volt például a Bombon. Szolnoki Petinek a szakmai kvalitásaihoz szerintem nem fér kétség.
Hát az nem is kérdés.
Tehát nem kérdés. És én még a szép emlékű Juventus Rádióba dolgoztam, amikor hozta a Pólanka Rock Sphinx albumot, ami ugye a Pólanka Bon Jovit, meg Nirvánát ad elő swingben.
Igen, és milyen jól.
És akkor egyszer csak 3 hete ment a jazzy.
Két album is lett, ugye? Csinált, aztán még egyet a Pólanka is.
Én egyre emlékszem, mert az nagyon megragadt.
Az fantasztikus volt, igen. Ez elbizonytalanodtam. A Ross Stewart csinált 3-at.
Hát az vagy 5-öt.
A Great American Songbook legalább. Én meg a 3-nál lemaradtam.
Igen.
Na igen, bocsánat.
És akkor a Szolnoki Peti fölhívott a jazzy indulása után, hogy de jó, hogy vagytok, mert akkor mi megcsináljuk a swing albumunkat. És kijött a Bombon Swing, amin az összes dalukat,
igen.
De ott is olyan szakemberek dolgoztak, mint a Fekete Kovács Kornél, tehát nem
abszolút.
Sufniban eszkábálták össze, és akkor egyszer csak jött a Csepregi Évi, aki szintén a Kornélékkal megcsinálta a Neoton Swingben. Lehet, hogy egy Neoton rajongónak ez mondjuk egy isten káromlás, vagy nem is tudom, szentségtörés, de ugyanakkor azt jelzi, hogy azokban a művészekben, akik értik a zenét, egyszer csak felbuzog ez a valahogy ez a csináljuk meg, legyen ennek egy ilyen megközelítése. Szulák Andi hány standard albumot készített a magyar, a Mikes, igen, Éva, igen, féle engem, nem, a Hungary, Great Hungarian,
igen,
Songbookból.
Igen.
És ahol ez összeér, én ott kezdeném el a missziós munkámat a jazz felé, azok irányába, akik ezt nem ismerik.
És a Szakcséknek az S nagy
Jaj, az csodálatos tehát album.
Ez is igen.
Az is egy
nagyon
igen.
Jaj, szegény, ha élne. Hányszor eszembe jut, hogy már hány dalát tudnánk az újak közül. Igen. Akár ti is a Bartókot, de a jazzin mindenképpen játszani, mert csinálna olyanokat.
Hát szerintem a Bágyának a Boldogság és én című dala, az a világ bármely pontján zokogna érte egy énekesnő, és nekem volt egy 2006-os albumom, amin csak régi, vagy kicsit újabb magyar dalokat dolgoztam föl, és ez volt a nyitó, és nagyon szépen meghangszerelte nekem a zenekarom, ilyen kicsit át lett harmonizálva, meg hát nyilván másképp a szerkezete is, meg nem tudom én, és hát az a dal például abszolút megadta magát a egy jazz balada hangszerelésének, tehát hogy nem dobta le magáról, vagy hogy mondjam, és az egyik legszebb dal, ami valaha íródott szerintem. Mi van akkor, hogyha nem jazzt hallgattok? Két kétségbe
nem dől össze a világ.
Igen. Nem, gondoltam. Világ. Mit hallgattok egyébként?
Én mindent.
Mindent?
Mindent hallgatok, kivéve azt, ami rossz.
Igen.
Én tökéletesen egyetértek.
Én elektronikus zenét hallgatok, és úgy gondolom, hogy ha a Herbie Hancock képes volt ugye Grammy-t is nyerni 84-ben a Rakit című a jazztől, aztán olyan messze áll, de egyébként abban az elektronikus zenében ő olyan szólót nyom, amilyet egy jazzista. Szóval, hogyha valaki kép, a George Duke is úttörő volt ebben a dologban, ugye amikor jöttek a 80-as évek elején a szintik, a Moogok, amikor már nem 70 kiló volt, és el lehetett vinni, akkor egy csomón elkezdtek ezzel kísérni. Tehát én sok elektronikus zenét hallgatok, és egy csomóan vannak, akik az abszolút populáris klubzenéből elindulnak ebbe az irányba, mint a Blank & Jones, nem tudom, a hallgatók közül ki ismeri, miközben nagy ilyen trance fesztiválokon nyomják a zenéjüket, közben szép csendben kiadtak tizenvalahány Blank & Jones relax albumot, amin csak ilyen lo-fi, lounge dallamokat adnak elő, de az sem egy képzettség nélkül. Tehát itt ez a fontos, hogy...
Hát igen, ebben megegyezhetünk, hogy tulajdonképpen azért vagyunk rajongói a műfajnak, és nem csak a műfajnak, hanem még sok más zenének, vagy csak, nem, másképp fogalmazok, csak olyan zenének vagyunk rajongói, ahol egész egyszerűen érezzük azt, hogy ott nagyon komoly szakmai ismeretek vannak minden szinten. Az utolsó, tehát nincs olyan zenész a csapatban sehol, aki nem ütne meg egy nagyon-nagyon-nagyon magas szinten.
Elmondhatok erről egy sztorit, amit
persze,
olvastam?
Is.
És abszolút a populáris világból jön a Nile Rodgers, aki a Chic nevű diszkózenekarnak volt a gitárosa, rengeteg nagy dalt írt a Diana Rossnak, a Duran Durannek. Szóval ő azért a populáris műfajban egy 20. századi ikon, és ő mesélte el, hogy a 80-as évek elején valamelyik zenéjükhöz videoklipet készítettek. Hát ő is beállt, fogta a gitárját, és felvették több kameraállásból, stb. És írja az életrajzi könyvében, hogy odajött hozzám az egyik technikus, az egyik szünetben is megkérdezte, hogy te ezt el tudod játszani élőben? Mert ugye, amikor összevágtak igen, egy klipet, igen, lehetett ott gitározni, és azt mondja neki a Nile Rodgers, ő is jazzistákon nőtt fel, szóval ezt azért ne tegyük zárójelbe, a könyvében ezt is leírja, hogy ő honnan indult. Azt mondja, hogy hát figyelj, a 70-es években én nem tudtam úgy bemenni egy lemezkiadóhoz, hogy nem tudtam eljátszani azt, amire szerződést akarok, hát álló.
Az. Igen, mit, hogy megmutatta, nem tudom, telefonon? Vagy
ugye? Ugye? Tehát muszáj volt, hogy meglegyen az alap. Ő mondjuk a James Brown koncertre ment el, vagy valami, ugye New Yorkban, hát ott mindenkire elmehettél, mert mindenki ott volt New Yorkban, és aztán ő a populáris irányba ment el, de használta azt. És anélkül nem lenne szerintem az, aki, ha nem használta volna azt, amit például a jazzből. És ők azok, akik később érkeznek meg a klasszikus zenéhez. Előbb a jazzhez, az a saját országukban van, a saját szubkultúrájukban, aztán egyszer csak meghalanak egy Bartókot, több olyan neves jazzzenésszel beszéltem, akit valamiért Bartók
érít meg,
és ővele kezdi.
Hörvén Kokot Csikorján.
Igen.
És hát én is Bartók, az első számú klasszikus szerző, akit szeretek. Hát klasszikusban aztán mondhatnám Bachtól Bartókig az egész repertoárt természetesen, és például a meggyőződésem, hogy Bach volt az első jazzzenész.
Abszolút, hát tehát, azok a tulajdonképpen improvizációk.
Hát pontosan, hát ott az... már eleve a barokkban az volt, igen, hogy amikor lejátszották a dalamot, hát aztán megismételték,
és valamit csináltak, mert elég hamar véget ért volna a sztori, igen.
Tehát ez biztos, hogy így van. Ha pedig a pop felől nézzük, hogy akkor a Beatles. És gyűjtöm is például a Beatlesnek a jazz átdolgozásait, hát az annyi van,
Képzeld hogy adja el, magát, hogy, mi?
Abszolút. Az is egy egyszerű kis zenének tűnik első hallásra. Ja. Olyan kis,
adok, hát, három, gitár, dob.
Három gitár, dob.
Hát az elején.
Az aztán... elején, de aztán fú, mik voltak ott. Biztos ismered azt a könyvet, ha most megölsz, sem jut az eszembe a címet, de te nyilván fogod tudni. Amikor dalonként mennek végig a Beatles. Tehát, hogy minden megindul, hogy az első daltól az utolsóig, és leírják, hogy milyen stúdióban, kik vették föl, és elkezdtem, ha nem is minden dalt, de úgy csináltam, akkor már volt lehetőségem, hogy belehallgattam a dalokba. És hát valami egészen mámorító élmény volt úgy meghallgatni egy dalt, hogy volt mögötte valami információ, és de egyébként nekem az abba volt egy ilyen nagy, nagy felismerés, hogy amikor újra elkezdte az abba a világkorát élni itt a film kapcsán, és hogy azt hittem, hogy én kiskoromban, hát jó, hát hallgattam, az volt a kedvencem, jó, de megbocsátható, tizenéves voltam, és azt se tudtam, mit csinálok. És akkor egyszer csak így, tessék, thank you for the music, winner takes it all, vulevú, és ne, atyaég, mi folyik itt? És hát ugye a Nils Lundgrenék megcsinálták az Abba Jazz-t, az, hát ott nem véletlenül nyúltak hozzá, hát volt mihez hozzányúlni. Tehát, hogy valahogy mindig kiderül, hogy a ide és oda is van egy óriási tisztelet, a jazzisták tisztelete a popzenészek részéről, mert tudják, hogy ott mi meló van, és micsoda sztori, és fordítva is igaz, hogy mindig, a jazzisták mindig tudják, hogy kik azok, akik nem ilyen habiszti léggitáros popzenészek, hanem hogy ott van egy nagyon komoly, így és van. Ezeket szoktuk általában mi hallgatni.
És el is ismerik, tehát abszolút. Arról ismerszik meg például a komoly jazzzenész, mondom így, a hiteles, aki nem hiszi azt magáról, hogy ő valami felsőbb univerzumban
abszolút,
él.
Abszolút, ez így van.
Hanem mondjuk vegyük a Quincy Jones-t, hát azért...
Hát igen.
Ha valaki, akkor ő tényleg együtt dolgozott.
A mindenkivel.
A mindenkivel is együtt igen. dolgozott. És akkor írja valamelyik lemezének a liner notes-t a kis füzetkében, a bookletben, hogy hát... Azt mondták a srácok, hogy ebből a dalból ők valami hip-hopot szeretnének, srácok, csináljuk, ez lett belőle. Nem az volt, hogy hát a Soul Bossa Nova szent és sérthetetlen, hogy ahhoz hozzányúljál, mert akkor nem tudom, mi történik. Hányszor teszik fel azt a kérdést, hogy ha Mozart élne, ma lehet, hogy DJ lenne.
Hát igen, persze. Meg mindig, amikor a Mozart műveket így átdolgozzak, akkor mindig a fanatikusok mondják, jaj, hát szegény Mozart, amit csináltak, hát én meggyőződésem, hogy...
Őrülne a legjobban. Hát persze, ő mondaná, hogy mondaná, hogy Egyébként, ha már szóba hoztad a Quincy-t, nem tudom, hogy láttatok-e, a Netflixen van most ez az új, hogy készült a We Are the World.
Van neki saját filmje is a Netflixen. Tehát van...
Quincy-nek.
A Quincy-ről
igen, van. Igen, az is. De hogyha már a popzene és a nagy emberek találkozása, hát ugye a Quincy az rendesen megfürdött a jazz világában is, hogy nagyon érdemes, aki még esetleg nem látta, annak nagy szeretettel ajánlom. Nem tudom, mi a címe, de ha beüti, hogy We Are the World, akkor szerintem ez...
A popzene nagy napja, vagy nagy éjszakája.
Valami ilyes, ugye? Igen. Elképesztő. Na, hát ahogy ott aztán tényleg mindenki ott van, aki a műfajban bármilyen stílusban akkor éppen számított, vagy még a mai napig is számít.
Van Miles Davis film is önt. Szóval, ha valaki jazzzenészekből szeretne
egy
kicsit
még.
Felkészülni, jó. Akkor be kell
azt, én meg azt nem láttam még, akkor köszönöm, pedig ő nekem nagy kedvencem. Hát ha megy a beszélgetés vége felé, azért ugye általában tényleg nem kérdezni szoktak benneteket, hanem ti ültök itt a mikrofon másik oldalán. Van olyan, hogy volt olyan, hogy megszenvedtetek, mert én nem szenvedtem most veletek, ezt erőre szeretném bocsátani, nagyon jó alanyok vagytok, tök jó veletek beszélgetni. De volt már olyan az életetekben, hogy folyt a hátatokon a víz, mert hát az interjú alany finoman szólva sem volt annyira.
Hát nekem volt, mert még a megboldogult régebbi időkben, amikor csak idézőben csak műsorvezetője voltam a jazz műsoroknak, amikor Malosik Robert volt ugye a szerkesztő, és akkor ő mindig azt szerette volna, hogy a klasszikus és jazz sorozatunk, ugye aminek az a lényege, hogy az első részben mindig klasszikust játszott a jazz muzsikus, a második részben pedig jött a jazz, hogy ott mindig élőben csinálni kellett a főszereplő muzsikussal riportot, és ott volt egy, nem egy-két olyan, akinek bármit föltettem, igen.
Igen.
Nem. Tehát ez
a halál.
Igen.
És akkor körülbelül a harmadik, a négyik kérdés után azt mondtam, szerintem játsszál inkább, sokkal jobban megy, és akkor ennyi volt a riport.
Neked volt?
Ez a műsorvezetők rémálma. Az egyválaszos vendég, mert 15 kérdéssel készülsz, és azt ellövöd 40 másodperc alatt, és utána mi történik? A másik az, aki üldözi a pontot.
Igen.
És ráadásul én élő műsort csinálok, és ugye kereskedelmi...
És muszáj lenne, hogy befejezz.
Érzem, hogy a hallgató el fog tekerni, mert már csak mondja, és akkor valahogy kénytelen vagyok közbevágni.
Igen.
Ez nem mindig ilyen jól, hogy én ilyen feszes. Meg ugye, aki rádióban dolgozik, tudja, hogy a csend az gáz.
Igen.
Egy filmben lehet 4 percig is csend.
Igen.
A rádióban
igen,
3 másodperc
már nem tudja.
Igen. És akkor a másik az, aki a saját maga hatása alá kerül.
Igen.
Neveket nem fog mondani. És mivel mondom, a legtöbbje élő, ott észnél kell egy kicsit lenni. A legrosszabb az, amikor elfogy a muníció, mert nincs, nem tudsz annyival készülni, akkor az van, hogy akkor elkönyvelem az illetőt annak, hogy akkor jó, akkor beszéljen 1000 szó helyett is a zene, és akkor tak, elvágom.
Pontosan.
Ugye beszélünk alapvetően a jazzről és a rádiózásról, de volt más műfaj az életetekben, amikor műsort vezettetek, vagy szerkesztettetek, és más műfajba is bele kellett kóstolnotok? És mi volt a különbség, vagy egyetem volt-e ilyen?
Hát nálam adja magát.
Igen, hogy ez a klasszikus
műfajban, persze természetesen nagyon sokszor, úgyhogy én onnan jövök, tehát én nagyon sokáig, hát én talán 2010-től vagyok jazz szerkesztője a Bartók Rádiónak, ugye mert Malosik Robert akkor ment el nyugdíjba, és hát meg kell mondjam, hogy ott nálunk annyi olyan szerkesztő volt, akinek fogalma nem volt a klasszikus zenén kívül semmi másról, és hát én voltam az egyedüli, aki valamit konyítottam hozzá, úgyhogy ezért engem bíztak meg, hogy vigyem tovább a jazz műsorokat. De hát korábban csak klasszikus. És hát tulajdonképpen ma is, ha riportokat rendszeresen csinálok klasszikus műfajban, sőt, hát ugye van nekünk egy Színejava című műsorunk, ahol például film zeneszerzőkkel is elég gyakran beszélek. Tehát most például lesz egy, illetve az már akkor el fog múlni, tehát most bemutatják a Most vagy Soha című magyar filmet, Gulya Robert a zeneszerző, és akkor ilyenkor megkeresem a zeneszerzőt, és csinálunk egy félórás műsort arról a film zenéről. Tehát
hamarosan bemutatásra kerül.
Illetve hát ugye mire ezt halljuk, hogy hallja a közönség.
Lehet a közönség magasabb, mint mi most.
Így van, igen.
Mivel én a vendéglátós világból jövök apukám révén, úgyhogy én még mind a mai napig DJ-ként is dolgozom, és ilyen merényleteket követek el a közönség ellen, hogy például az utolsó zene mondjuk a New York a Sinatrától. Ha értitek, mire gondolok, próbálok olyan zenéket is eladni, vagy említettem, ugye a Cantaloupe-nak van egy hip-hop verziója, azokat igyekszem beleszőni. Én dolgoztam kereskedelmi rádióban, a Juventusban 12 évig, de ott megvolt az a lehetőségem, hogy a péntek esti műsort magam szerkeszthettem, és abban már benne volt, akkor jöttek Szolnoki Petiék, és lejátszottuk a Swing albumukat, meg a Pólankát is, úgyhogy én azt a kettőt valahogy próbáltam paralel futtatni, mert szerintem elférnek egymás mellett, és ezt tervezem a jövőben is, amíg lehet közönséget szórakoztatni jó zenével, addig ezt fogom tenni, könnyebbel is, meg a rádió műsoron keresztül kicsit népnevelved, bár ez nagyon fellengzősen hangzik, ezt azért nem venném a nyakamba, ezt a népnevelést, de jazzzel és olyan zenékkel, amiket megérintett a jazz vagy azok művészei.
Ha már egy mondatban említetted az a Pólankát és a Sinatrát, van egy sztorim, és csak kérdezem, hogy igaz-e, és ha nem tud, akkor járj utána, és azonnal hívjál fel, és derítsd ki. Én úgy hallottam, hogy a My Way-t eredetileg, ugye ez egy francia dal eredetileg, francia zeneszerző, francia szövege, úgy írtak utólag rá, és talán a Pólanka írta rá a magyar...
Ezt vagy nem kell utána járnom.
Igen, és hogy neki ajánlották, hogy énekelje el. És ő mondta, hogy nem, ez a Frankie Boyé, ezt énekelje ő.
Elmondom neked, hogy volt.
Na, akkor kíváncsi
vagyok. Készíthettem interjút a Pólankával kétszer is, és értemszerűen rákérdeztem, erre meg is van a hanganyag, úgyhogy bizonyítékom van arra, amit most...
De jó, hogy eszembe jutott ez a sztori.
A saját anyanyelvén azt mesélte a Pólanka, hogy a Frank Sinatra akkor éppen azon volt, hogy befejezi. És kiszáll, voltak neki mélypontjai a pályája során, és akkor került...
De jó hallani, hogy nem csak
nem,
nekünk, igen.
Ekkor került elé ez a dal,
neki.
És elmeséli, átküldöm neked az angol szöveget,
jó.
Komolyan mondom, hallgass meg, hogy mit mond a Pólanka, elmeséli, hogy elé került ez a dal, most ezt nem mondom meg neked itt ülve, hogy került elé, de akkor valószínűleg ezt is elmondta ott, és fölhívtam telefonon, és azt mondtam neki, mondja a Pólanka az interjúban, hogy ezt még énekeld el, légy szíves, mert írtam hozzá angol nyelvű szöveget. Hogy persze a fejében megfordult-e, hogy neki ajánlották föl ezt, nem tudom, de megvan az interjú szövege, el fogom küldeni.
Csodálatos.
És fölhívtam telefonon, és ez volt tulajdonképpen a My Way volt a visszatérése.
Jaj, a Sinatrának. Jaj, most kihezett a hideg.
A második időszakban, mert a Pólanka szövegével valóban ez a francia dal eljutott, tehát 75%-ban megerősítem, amit mondtál, Pólanka által nekem mondta a kis fülembe bele, amikor beszéltem vele. A részletekben, hogy ezt ő is elénekelhette volna, ezt nem tudom, de úgy rémlik, hogy a budapesti koncertjén duettben előadták. Ugye bejátszották hozzá a Sinatrát, tehát benne nagyon ügyes volt, mint a Jackson-féle Love Never Felt So Good-nak is ő írta valamiért, zenéjét, szövegét, és ott is összejátszották a Jacksonnal a koncerten, tehát ebből nagyon jó meg tudta csinálni, és együtt is előadták, de magyar, tehát angol szöveg valóban Pólanka, és valóban mondja, hogy fölhívtam Las Vegasban Frankit, és mondtam neki, hogy ezt neked kell elénekelni.
Ez csodálatos történet. Hát de jó, hogy ez eszembe jutott, mert ezt olyan régen akartam csekkolni, hogy ez csak egy városi legenda, vagy ez egy valódi.
Nem, ez ő mondta el.
Köszönöm, nagyon hálás vagyok.
A jazz és a műfajoknak a összeháziasítása kapcsán találtam ki például a Zenei Találkozások című műsort, ami minden vasárnap 17:30 van a Bartókon, és ott az a lényeg, hogy egy bizonyos elsősorban klasszikus dallamot hányan és hányféleképpen dolgozták fel. És ebben mindig olyan számok vannak, ha szabad így mondanom, amiket aztán akár jazz, de akár pop, vagy akár rock zenekarok feldolgoztak, és ez mehet a Bartókon, és ez számomra egy fantasztikus élmény volt, hogy ezt engedték, hogy a Bartókon vasárnap 17:30 ilyen műsor legyen, ahol akár rock is szólhat, meg jazz.
Van olyan rádióadó, amit hallgattok? Lehet nemzetközi, és ma már ez ugye nem probléma, mert sőt, amennyire tudom, vannak olyan szállodák például, akik megveszik a jogot, és akkor egész nap azért szól, volt egy ilyen szálloda, megkérdeztem, hogy kinek van ilyen jó ízlése, hogy tényleg remek muzsikák mentek állandóan a liftben, meg ott a halban, meg a nem tudom, és mondták, hogy hát annak, aki kitalálta, hogy megvegyék ezt és ezt az adót, és hogy ők hát reggeltől estig ezt a rádiót hallgatják. Nektek van ilyen, amiben bele-bele hallgattok?
Én, mivel egy speciális rádiót csinálunk, és ilyen nincs a magyar piacon, mint a miénk, ez most inkább tény megállapítás, mint önfényezés a részemről, ezért ilyet nagyon nem találtam az elmúlt 17 évben külföldön sem. Volt egy belga, a Cruise FM, ők azért mást játszanak, Nyugat-Európa. A Jazz FM egészen más, a smoothjazz.com az nagyon egy célcsoportra lő. Ezért én megmondom őszintén, én streaminget hallgatok, és én annyiban segítem mondjuk a Spotify munkáját, mivel nagyon sok mindent hallgatok, ezért mindig okosítom az algoritmusukat. És ezért most már oda sikerült eljutni, hogy olyanokat is feldob, amik egyébként lehet, hogy elkerülnék a figyelmemet. Tehát ebben a nagy, hatalmas nagy halmazban, amiben milliárdnyi zene van, ugye tudjuk, hogy a hallgatók 99%-a, a népszerű 1%-ot hallgatja a Spotify-on, a többi az, ha nem is kuka, de 100-200 meghallgatás.
Nekem azt mondta, hogy Spotify, mikor jelöljek be 3 előadót mutatni, gondolom, hogy be akarta lőni nagyjából, és ők ajánlgattak, és az első 20-nál mondtam, hogy hát nem köszönöm. De
aztán kiokosodik, tehát ki van ezt találva.
És akkor egyszer csak jött a Sting a izébe, és akkor azt írta nekem, nagyon jó ízlésed van.
Köszönjük szépen. Úgyhogy én streaminget használok, nagyon sok minden fent van, ami esetleg elkerülni a figyelmemet, nincs már lemezbolt, nem tudsz bakeliteket böngészni, nem tudod lapozgatni a CD-ket, valahonnan kell az inforádió, az én esetemben mondjuk a jazzy esetében, hiába kapom a kiadóktól, tehát jön a klasszikus meg a jazz értesítő, mondjuk például a Warner-től is, amit gondolom ti is kaptok, mert azon rajta vagytok. Nekem az kevés információval szolgál a saját speciális formátumomhoz. Ezért inkább a streamingben áskálódok.
Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy így konkrétan rádióadót nem szoktam hallgatni, még a Bartókot se nagyon, csak amikor éppen élőben csinálom. De én is stream, meg például én YouTube-ot nagyon szeretem néha látni is, hogy
mi az,
mi történik. Tehát azt nagyon szeretem, illetve hát még a mai napig is én nagy lemezgyűjtő voltam és vagyok, úgyhogy rengeteg CD-m van. Úgyhogy azokat például beszoktam tenni a telefonomba, és akkor azt útközben például, vagy bárhol, ahol vagyok, akkor hallgatom.
Hát akkor most elég furi lesz a kérdés, amit fölteszek, hogy van a rádiózásnak jövője ennek ellenére?
Hogy ne lenne?
Biztos, hogy van, mert nagyon sokan.
Már.
Igen. Persze, biztos, hogy van, mert főleg azoknak a rádióknak, hogy szerintem ma már minden rádiót lehet streamelni, vagy interneten hallgatni, tehát ez már majdnem mindegy, hogy most a sajátodat bejátszod, és azt hallgatod, vagy pedig éppen kocsiban ülsz, és akkor valamelyik rádióadót bekapcsolod, amelyiket szeretsz, és hát ide kapcsolódik talán az is, hogy március 15-én elindítottunk egy 0-24 órás stream jazz rádiót, Szakcsi Rádió néven, úgyhogy itt 19 órányi zene megy szelektorról, abban ugye több száz, 1-2000-nyi számat forgat ez a szerkezet, meg a szerkesztője, de délelőtt 11-kor megismételjük a Bartók Rádió este 11-es műsorát, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, és este 8-tól 11-ig pedig koncerteket adunk, és végre le tudunk adni teljes koncerteket, tehát ugye mi nálunk nagyon sok koncert van, főleg régről, tehát a saját rendezésű koncerteinket is ott tudjuk ismételni, vannak megállapodásaink a BMC-vel és az A38-as hajóval, és onnan is fogunk kapni most teljes koncerteket, úgyhogy ott nagyon különleges és exkluzív dolgok lesznek, és este 11-kor, amikor ugye a Bartókon mennek a jazzműsorok, akkor itt a Jazz Labor néven a jazznek a legkülönlegesebb és legérdekesebb mai változatai és különlegességei hallhatóak majd.
A Gábor elmondta az eszenciáját ennek, mert ha itt ülne a Spotify képviselője, akkor azért lehet, hogy megpróbálna érveket felsorakoztatni. Lineáris műsorszórás, nem tudsz beleszólni, miután mi jön, meg kell várnod, hogy mi jön, de amit ő most itt elmondott, az pont arról szól, hogy kontentet kell, tartalmat kell adni, tehát önmagában csak a zene lejátszás, az nem lesz elegendő. Akkor fog és a fiatalokra kell gondolni, mert ők jönnek, mi meg fogyunk, akkor fognak ilyen jellegű médiumokat hallgatni, ha kapnak benne kontentet. Például kapnak egy információt arról, hogy kinek a születésnapja van, és azt ki adta előredetiben. Tehát a rádió azt már eltemették többször, hogy ha abban jó tartalom megy a zene mellett, akkor biztos, hogy meg lehet fogni vele a fiatalabb korosztályt is. Tehát én rádióra szavazok.
Amen.
Igen, és hát fontos, hogy vissza is lehet ezeket hallgatni.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és egy csomó érdekes dolgot tudtunk érinteni, még reggeli tudnánk beszélni, de a mai podcastunk itt most véget ér, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy ismét velünk tartottak, és legyen ez legközelebb is így.